Kulturális Kapcsolatok Intézetének Dorottya utcai kiállító termében 5 szovjet képzőművész kiállítása nyílt meg. Mihályfi Ernő megnyitó beszédében hangoztatta, ez a kiállítás az egyik tanúsága annak, hogy mindennapjaink része lett a szovjet művészettel való találkozás, ismerkedés ténye. Az 5 szovjet művész alkotásait a Magyar-Szovjet Barátság hónap alkalmából eddig Salgótarjánban és Szegeden láthatta a közönség.
Így írt a Népszabadság 1959. május 22-én Czakó András kivégzésének napján. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Pest megyei történéseit alapvetően meghatározta a főváros közelsége és a munkahelyükre ingázók nagy száma. Az október 23-ai budapesti tüntetés híre gyorsan elterjedt. A központi igazgatás október 24-ére, 25-ére megszűnt, október végére pedig megalakultak a helyi és a járási forradalmi bizottságok. Ez történt a Tápió vidék fővárosaként ismert településen, Nagykátán is.
Október 23-a után minden összeköttetés megszakadt Budapesttel, teljesen magunkra maradtunk.
Idézte fel a forradalom kezdetét egy 1957. februári a Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága által írt jelentés. Az események október 23-án vettek fordulatot, ekkor kapcsolódott be a forradalomba Czakó András is, az egyetlen a járásból, aki áldozata lett a forradalom és szabadságharc leverését követő kádári megtorlásnak. Czakó András 1928. június 6-án született. Szülei földművesek voltak, de nagy gondot fordítottak fiúk tanítatására. Az elemi iskola 2 osztálya után 4 polgári osztályt végzett el, majd kereskedelmi ismeretekből leérettségizett Budapesten 1946-ban. Ügyvédnek készült, a Budapesti Tudományegyetemi jogi karára rögtön az érettségi után felvették. 6 fél évet sikeresen teljesített, azonban osztályidegennek bélyegezték és távoznia kellett, mivel szüleit kulák listára tették. A mezőgazdasági gépértékesítő vállalatnál helyezkedett el segédmunkásként. Nem sokkal a forradalom kitörése előtt úgy tűnt, rendeződött a helyzete, hiszen könyvelő lett a kőbányai sörgyárban. 1955-ben megnősült, egy kislánya született. A vonatközlekedés szüneteltetése miatt Czakó is azok között volt, akik nem jutottak be a munkahelyükre, és bekapcsolódtak a nagykátai forradalmi eseményekbe. Október 26-ára tüntetést szerveztek, s a már korábban idézett 57-es jelentés szerint...
Az iskolás gyermekeket szervezetten a pedagógusok vezetésével felvonultatták tüntetni. Hazafias jelszavakkal az 1848-as emlékműre kitűzték a nemzeti színű zászlót. Ezt követően kezdetét vette a Szovjetunió elleni jelszavak kiabálása, döntsük le a szovjet emlékművet, le a vörös csillaggal, ki az oroszokkal Magyarországról, mondogatták.
A tüntetés hangulatát jelentősen befolyásolta egy aznap történt tragikus haláleset, a forradalom kitörésének hírére mozgósított tápiószecsői katonai alakulat egyik járőre igazoltatás közben agyonlőtt egy fiatal nagykátai lányt. Az utólag balesetnek minősített eset hallatán a tüntetéshez egyre többen csatlakoztak, a körülbelül 1200 fős tömeg előbb ledöntötte a főtéren álló Ivánkának csúfolt szovjet emlékművet, majd a tanácsháza iratait égett el, végül pedig a járásbíróság fogdájából kiszabadította az őrizeteseket. Megalakították a Község Nemzeti Bizottságát, majd október 27-én a Járási Ideiglenes Nemzeti Bizottság, 28-án a Járási Nemzetőrség is Nagykátán jött létre. Czakó András mindhárom testületnek tagja volt. Nemzetőrként november 5-én is a rendőrségen tartózkodott, amikor Györe László, járási TSZ vezető megjelent, hogy panaszt tegyen, amiért előző éjjel felgyújtották a szövetkezet egyik szénakazlát. A Kádár kormány megalakulására hivatkozva távozásra szólította fel a nemzetőröket, valamint azzal fenyegetőzött, hogy ha kell, fegyvert is fog ellenük. A nemzetőrség parancsnoka Czakót és egy másik nemzetőrt, Laukó Györgyöt küldte el az állítólagos fegyver felkutatására. Györe azonban ellenállt, hogy bekísérjék, dulakodás kezdődött, Czakó önvédelemből lőtt. A fegyvere műszaki hibás volt, s nem szándékosan, de megsebesítette Györét. Az eset azonnali kivizsgálását megakadályozta a szovjet hadsereg másnapi bevonulása, Czakó letartóztatása után pedig a körülményeket nehezen lehetett tisztázni, hiszen az eset egyetlen szemtanúja, Czakó nemzetőrtársa időközben elhunyt. A Járási Nemzeti Bizottság a katonai beavatkozás hírére lemondott. A forradalmárok kilátástalannak ítélték meg helyzetüket, s nem fogtak fegyvert a szovjet páncélosok ellen. Czakó András elhagyta Nagykátát, s letartóztatásáig a Dunántúlon dolgozott. A Pest megyei bíróság Mikó József vezette népbírósági tanácsa 1958. október 13-án első fokon szándékos emberölés vádjával 8 év 6 hónap börtönre ítélte. A másodfokon eljáró legfelsőbb bíróság, Borbély János vezette népbírósági tanácsa 1959. május 21-én halálbüntetésre súlyosbította az ítéletet. A fő vádpont Cakó ellen ekkor már a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel volt, a forradalmi politikai szervezetekben és a nemzetőrségben vállalt szerepe miatt. Származását, azt, hogy osztályidegen, a bíróság súlyosbító körülményként értékelte. Cakó Andrást 1959. május 22-én végezték ki.